Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fila Lajos atya nagyon gyakran mondogatta azt, hogy egy pap azzal tesz a legtöbbet, ha fölveszi a reverendáját, vagy a miseruhát. És amikor megszólal, akkor ezen már csak rontani tud. Valóban így van ez. Az Úristenről nagyon tisztán kellene beszélnünk, hogy minden szavunk mögött ott legyen az egész életünk. Nem tudunk róla sajnos így beszélni. Ez a lelki gyakorlat sem lesz egyáltalán tökéletes, de nem is az a legfontosabb, ami elhangzik, hanem sokkal inkább az élő Krisztus, aki a sorok között szólni akar mindannyiótokhoz. A lelki gyakorlatnak a főszereplője nem az Atya, aki beszél, hanem sokkal inkább az élő Krisztus, aki mindannyiótokhoz szól. Így mondja a Jelenések könyve, az ajtóban állok és kopogtatok. Aki ajtót nyit, ahhoz bemegyek. Vele étkezem, ő pedig én velem. Ebben a trédumban Jézus kopogtat az ajtótoknál, az ajtótokon. Szeretne belépni az életetekbe, a családjaitokba. Aki ezt az ajtót kinyitja, ahhoz Jézus valóban belép. És ahova őt beengedik, oda ő áldást hoz, békét hoz, életet hoz. Erre hív benneteket ez a rövid lelki gyakorlat. Nyisd ki a szíved ajtaját. Jézus szeretne veletek találkozni ebben a trédumban. Szeretné a kegyelmét, szeretetét nektek átadni. Egy régi elbeszélés szerint Salamon király, aki nagyon bölcs volt, egy alkalommal találkozott valakivel, aki megkérdezte tőle, hogy honnan tudhatom azt, hogy milyen ember vagyok én. És Salamon király állítólag ezt felelte, hogy bele kell nézned 5 tükörbe, hogy meglásd önmagad. Az első tükör a feleséged. Nézd meg, hogy boldog-e, kiteljesedette az élete. A második tükör a gyermekeid. Nézd meg, hogy hogyan fejlődnek, bontakozik-e bennük a bölcsesség, a jóság. A harmadik tükör a barátaid. Nézd meg, hogy őszinték-e hozzád. A negyedik és ötödik tükör az állataid és a növényeid. Nézd meg, hogyan bontakoznak, fejlődnek melletted. A mai estén próbáljunk mi is belenézni egy-egy tükörbe, elgondolkodni azon, hogy milyen is vagyok én. Merre tart egyáltalán az életem? Tart-e valamerre, vagy csak kétségbe esetten kapkodok? Igen, gyakran belekerül az ember egy ilyen mókus kerékbe, rohan millió feladat, millió kötelesség. És közben néha azt veszítjük el, amiért egyáltalán élni érdemes. Kérdezzük meg a mai estén, hogy ki vagyok én? Merre tart az életem? Amire az Úristen engem teremtett, amit rólam megálmodott, azt megteszem-e, jól élek-e? Ha valaki egy nagy kirándulásra, útra megy, és állandóan csak a fűszálakat nézi, az valószínűleg nagyon hamar el fog tévedni. Néha meg kell nézni a térképet is, a hegycsúcsokat is. Szeretnénk a mai napon egy kicsit a fejünket fölemelni, megnézni azt az isteni térképet, amit ő adott, hogy hogyan is kellene élnem. Megnézni a nagy hegycsúcsokat, amerre az életemnek tartania kellene. Milyen tükrökbe nézhetünk bele? Az egyik első tükör, amit javaslok a mai estén átgondolni, figyeljük meg azt, hogy hogyan beszélek. Egy régi latin közmondás azt mondta, hogy a beszéd a lélek tükre. Magyarul mi azt szoktuk mondani, a szem a lélek tükre, és nyilván ez is igaz. De egy nagyon mély igazság van ebben a régi latin közmondásban is, a beszéd a lélek tükre. A szavaink tükrözik azt, hogy milyen ember vagyok én valójában. A szavak az ember szívéből jönnek elő, a gondolataiból. Akiből sok csúfság jön elő, akinek a szájából sok ilyesmi jön elő, az egy rossz jel. Azt jelzi, hogy valami belül is elromlott, megsérült, eldurvult. Érettségi után a Magyar Néphadsereg keretében kellett nekünk is, papnövendékeknek katonai szolgálatot teljesíteni másfél éven át. És olyan helyekre tettek minket, ahol nem volt könnyű ezt a másfél évet átélni, ahol én voltam, ott is a tiszthelyettesek, a parancsnokaink, azok általában büntetett előéletű emberek voltak, és elég nehéz volt kibírnunk ezt a másfél évet. És volt ott egy fiatal ember, aki állandóan rendkívül ocsmányul beszélt, és ráadásul mindenkinek az édesanyját szitta, nagyon csúnya módon. Rendkívül fájt, nem voltunk ehhez hozzászokva, de ami számunkra a legdöbbenetesebb volt, hogy a végén szép cirkalmasan a saját édesanyját is mindennek elmondta, szintén nagyon csúnyán. Egyik alkalommal megkérdeztük tőle, hogy miért beszél így, miért szidja a saját édesanyját is. Akkor elmondta, hogy amikor ő megszületett, akkor az édesanyja úgy, ahogyan volt, az újszülött gyereket valami rongyba betekerte, és egy kórház lépcsőre letette, és ott hagyta. Soha azt sem tudta meg, hogy hogy hívták a szüleit. Vezetéknevet is az állam adott neki. Nem tudta meg, hogy kik a nagyszülei, hogy vannak-e testvérei. Egy szál egyedül nőtt föl a világban. Akkor megértettük, hogy ő miért beszél így. Ahol nekünk az édesanyánk iránti hála és szeretet volt a szívünkben, ott az ő szívében egy hatalmas nagy seb volt. A beszéd a lélek tükre mutatja, hogy milyen ember vagyok. Volt egy ilyen szép élményünk is ezzel a fiatalemberrel. Első karácsonyon ott a laktanyában minket kispapokat nem engedtek haza, és őt sem engedték haza, ő majdnem mindig büntetésben volt, mert mindig áthágta a szabályokat. És hát karácsony este, ahogy a tisztek elmentek, néhány fenyőgaljat tudtunk törni a hatalmas nagy kertjében a laktanyának, illetve valahonnan egy gyertyát tudtunk szerezni, és valakinek néhány narancsa volt maradékban egy csomagból, amit otthonról kapott. Ez volt a teljes karácsonyi díszletünk. Meggyújtottuk a gyertyát, öten kispapok, akik abban a hálóteremben aludtunk, énekeltünk, imádkoztunk, és ez a fiú is kicsit távolabb odaült. És aztán, ahogy ennek vége volt, egy hirtelen gondolattal ezt a néhány narancsot kézbe vettük, és ünnepélyesen neki odaadtuk karácsonyi ajándékként a kispapok nevében. És ekkor egy döbbenetes dolog történt. Ez a hatalmas termetű, nagyon kemény fiatalember elkezdett sírni. Azt mondta, hogy ő soha életében még ilyen ajándékot nem kapott. Olyat kapott, amit az intézetben adnak egyformát mindenkinek, de hogy neki személyesen valaki valamit szeretetből adjon. Ez vele akkor fordult elő először. Nézzünk bele ebbe a tükörbe, milyenek a szavaim, mit tükröznek a szavaim, idegességet, keserűséget, reménytelenséget. Milyennek mutatják a szavaim a szívemet. Milyenek a gondolataim. Olvastam egyszer egy döbbenetes esetet, egy hűtőkocsit pakoltak ki egy nagy húsbolt előtt. Este későn nagyon fáradtak voltak, és a végén, amikor már mindent kipakoltak belőle, nem látták már a sötétben, úgy zárták be a hűtőkocsit, hogy az egyik rakodó munkás benn ragadt, bezárták. Csak másnap reggel vették észre, hogy nyitották ki a hűtőkocsit. Ezt a benn ragadt munkást holtan találták. És a többenetes az egészben az volt, hogy a hűtés akkora már a kocsiban le volt kapcsolva, nem működött. Az ember a puszta gondolattól, hogy őt egy hűtőkocsiba bezárták, meghalt. Nem a hidegtől. Igen gyakran a mi gondolataink is alakítják az életünket, amit ki gondol a házastársáról, amit gondol a gyermekéről vagy a szüleiről. A gondolataink alakítják a szívünket, az életünket. Milyen gondolatok töltik be a napomat? Keserűség, gyűlölet. Olyan gondolatok, amik pusztítanak, vagy olyanok, amelyek építenek. Igen gyakran reggel, amikor kicsit fáradtan, nehezen ébredek és kezdem a napot, Esztergomban egy gyönyörű helyen élek, látszik egy kicsit a fölvidéki domboknak a vonulata, egy egész kis darab a Dunából. Odállok az ablakhoz, és föl szoktam nézni az égre, és arra gondolok, hogy az Úristen lát engem. Végtelen szeretettel tekint rám. Köszönök neki. Kérem, hogy a mai napon is áldjon, segítsen, érzem azt, hogy rám tekint, rám mosolyog. Addig ott szoktam maradni, amíg ez úgy nem járja át a szívemet, az ő tekintetének az érzése, az áldása. Ezzel az örömmel indulok neki a napnak. Milyen gondolatok töltik be a szívünket? Nézzünk bele egy másik tükörbe, amely szintén alapvető a tíz parancsolat, nem csak a szavaink tisztaságára hívja föl a figyelmünket, hanem erre is int az emberekkel kapcsolatban az egyik legfontosabb törvény, tiszteld apádat és anyádat. Egy szülő rengeteg mindent a gyermekéért odaad, az életének egy nagy szeletét, a gyerekeiért föláldozza, odaadja. Nem azért teszi ezt egy szülő, mert hálát vár. Nagyon természetes az, hogy a szülő adjon, és boldog is, hogy ezt megteheti. De azt gondolom, hogy épp ilyen természetes az, hogy a gyerek pedig észreveszi azt, hogy mennyi mindent kaptam. És megpróbál valami kicsit ebből a sokból, amit kapott, visszaadni. Egy gyerek talán nem is sejti, hogy mennyi mindent adhat ő a szüleinek. Ha kicsit megosztja velük az életét, elmeséli a fiatalságának az élményeit, örömeit, mennyi jókedvet, derült vihet a szülei életébe. Nézzünk bele ebbe a tükörbe is. Érzik-e a szüleim azt, hogy szeretem őket? Ki tudom ezt fejezni, szánok-e rájuk időt? Nézzünk bele egy következő tükörbe, erről holnap hosszasabban is szeretnék beszélni a családban levő szeretetről. Elhangzik-e házastársak között? Nap mint nap az első igen, amit kimondtak az oltár előtt, tudnak-e a szerelmükben megújulni? Éle ez a házasság? Beleteszem-e a szívemet? És hát még nagyon sok ilyen tükröt lehetne említeni. Azt gondolom, hogy ha az ember elkezdi őszintén az életét végignézni, akkor talán egy kicsit megijed, hogy mennyi mindent szebben tehetnék, másképpen tehetnék. Talán mi sokszor úgy érezzük magunkat, mint a tékozló fiú, aki annyi mindent kapott az Úristentől, és annyi mindent nap mint nap eltékozol. A tékozló fiú története rólunk is szól, a mi történetünk. A történet elején ez a fiatalabbik fiú azt mondja az apjának, add ki az örökség rámeső részét. Nem volt szokás abban az időben, hogy egy apa még az életében a vagyonát fölossza. A Biblia kifejezetten óvja is az apákat ettől, hogy ezt ne tegyék, mert többet akkor a fiaik előtt nem lesz becsületük, tekintélyük. Ez a fiú majdhogy nem azt mondja az apjának, hogy nem győzöm már kivárni, hogy meghalj. A pénzedet akarom. Ez az apa nagyot nyel, és a vagyonát tényleg szétosztja. Mai értékben nézve egy több milliós összeget egy kamasz gyereknek odaad, próbáljon szerencsét. Ezt előre lehetett látni, hogy a fiú csak elpazarolni fogja. Ennyire balga lenne az Isten. Jézus ilyennek ábrázolja őt. És az Úristen valóban így tesz az emberrel. A legnagyobb kincseket a kezünkbe adja. Az emberre bízta kicsit az egész földet. Pedig látta, hogy mennyi szörnyűség lesz, mennyi háború. A szülőkre bízza a gyermekeket, a remek műveit. Pedig látja, hogy mennyi sérülést, sebet is tovább fognak adni. A legdrágább kincseinket a kezünkbe adja. A fiú, ahogyan számítani lehetett erre, mindent elveszít. Így mondja az evangélium szövege, eltékozolta az életet. Görögül ugyanis a vagyont lehet így is nevezni, élet. Nem véletlen, hogy a Biblia így fogalmaz, arra utal, hogy a bűneink nem könnyű kis kalandok, amik után mindent folytathatunk úgy, mintha mi sem történt volna. Sajnos nem folytatódik minden úgy tovább. A bűneinkkel az életünket tékozoljuk, a legértékesebb kincseinket. Veszítünk a szemünk csillogásából, a gerincünk egyenességéből, a családjaink harmóniájából, békéjéből, a szeretteink nagyra becsüléséből. Tékozoljuk az életet. Ahogyan a fiú elkezdi ezt a tékozlást, a legmélyebb pontra jut, ahová ember juthat, disznókat őriz, még a moslékból sem adnak neki. És akkor eszébe jut ennek a fiúnak az édesapja háza és az édesapja jósága. Azt mondja, apám házában még a szolgák is jól laknak, én itt éhen halok. Nem egy nagyon magasztos megtérés ez, a gyomra a nehéz helyzete indítja el. Ahogyan néha a mi megtéréseink is ilyenek. Néha talán még nem látjuk azt be, hogy megbántottam az Istent, az ő szeretetét, és ez mennyire fáj. Néha talán azt sem látjuk be, hogy megbántottam a fele barátomat, és ez mennyire fáj. Néha csak azt látjuk, hogy ahova jutottam, ez borzalmas. Innen valahogyan meg kell menekülnem. Az Úristen elfogadja az ilyen kicsit szánalmas megtéréseket is. De ami nagyszerű ebben a fiúban, azonnal talpra kell és elindul. Fölkelek, és atyámhoz megyek. Jézus benneteket is erre hív. Ha belenéztem ebbe a tükörbe, akkor ne maradjak ott a keserűségemben. Induljak el a megtisztulás forrásához. Induljak el hozzá. És hogy folytatódik a példabeszéd? Azt mondja Jézus, az apa messziről meglátta a fiát. Messziről meglátta, mert várta. Talán minden délután kint ült a háza előtt, és figyelte az utat, hogy jön-e már. Ez az apa nem azért engedte el a fiát, mert azt mondta, hogy nem érdekel, csinálj, amit akarsz. Ez az apa lélekben végig a fiával volt, a pokoljárását mind átélte. Talán minden délután ott ült a ház előtt, és figyelte az utat, messziről meglátta. Megesett rajta a szíve, és odafutott. Istennek érzékeny anyai szíve van. Az ókori keleten felnőtt férfiak általában soha nem futottak. Azt mondták, az méltóságon aludni, csak a kisgyerekek szaladgálnak. Isten megfeledkezik a méltóságáról. Fut felénk, ha látja, hogy jövünk haza szánalmasan a tékozlásainkból. És aztán ezt mondja Jézus, átölelte és megcsókolta. Mielőtt a fiú bocsánatot kért volna, az apa már megbocsátott. Nem kérdezte tőle, hogy hol van a pénz. Nem vetette a szemére, hogy ugye én előre megmondhattam volna, hogy ez lesz a vége. Nem nézte, hogy moslékos a ruhája. Az Úristen így vár bennünket is. Szeretne minket fölemelni, megtisztítani, átölelni. A nagybőjt hazatérés számunkra is a mennyei atyához. Erre az útra hív minket Krisztus. Foucault atya, aki egy nagy szentje volt a 20. századnak, fiatalon nagyon bűnös, nagyon meggondolatlan és féktelen életet élt, hívott szerelmi kalandjai voltak, igen gyakran férjes asszonyokkal kártyázott, rengeteg pénzt eljátszott. Annyira, hogy végül az a nemesi család, amelynek ő a sarja volt, kitagadta Charles de Foucault, hogy több szégyent a családra ne hozzon, és több pénzt a család vagyonából ne veszítsen el. A hadseregben is minden rangjától megfosztották. És így került ki Algériába, az akkori francia háborúknak az önkéntesei között. Legelső csatasorokban küzdött, igazából minden csatára úgy ment ki, hogy bárcsak lelőnék, vakmerően harcolt, és nagyon hamar újra egy-két kitüntetést és katonai rangot is kapott. Közben azonban a szívében valami egészen különleges dolog indult el. Éjszakánként a sivatag szélén gyakran órákon át nézte a gyönyörű, ragyogó csillagokkal teli égboltot. Ámulva nézte a gyönyörű csillagos eget. És döbbenettel nézte az ott élő embereknek a hitét, az imádságát. Így egy kicsit belsőleg már megérintve az Úristentől, így ment haza egyik karácsony előtt Párizsba. És egyik hajnalban bement egy nyitott templomba. És hátul, a gyóntatószék mellett állt egy nagyon szimpatikus arcú idős pap. És Foucault oda ment hozzá, és azt mondta, hogy atya, kérdéseim vannak. Én félig meddig elvesztettem a hitemet. Feleljen nekem. Az idős atya ránézett, hogy az arcáról a a vonásaiból leolvasta az eddigi életét. És azt mondta neki, hogy jöjjön be a gyóntatószékbe, térdeljen le, gyónja meg a bűneit, és hinni fog. Mire a fiatal katonatiszt mondta, hogy atya, félreértett engem, én nem gyónni akarok, én gyakorlatilag nem hiszek az Istenben, kérdéseim vannak. Az atya a szemébe nézett, és azt mondta, hogy térdeljen le, gyónja meg a bűneit, és hinni fog. És Foucault engedett ennek az unszolásnak, letérdelt, és több mint 10 évnek a bűneit, minden szépítés nélkül, minden magyarázgatás nélkül, letette oda az Úristen lábai elé. És abban a pillanatban érezte, hogy a kegyelemnek egy hatalmas folyója árad rajta végig. Ahogyan fölkelt abból a gyóntatószékből, ő valóban hitt. Néhány nap múlva eldöntötte, hogy pap lesz, és ment vissza oda Algériába, ahol a hitének a kezdetét kapta, hogy a sivatag szentjeként ajándékozza az életét Istennek és az ott élőknek. Kedves testvérek, Krisztus benneteket is hív. Nézzünk bele őszintén ezekbe a tükrökbe. Próbáljak felelni önmagamnak, milyen ember vagyok én most. És menjünk oda a kegyelem forrásához, amely megújít, újjáteremt. Az Úristen fölemelni akar minket, újjáteremteni, megtisztítani. Menjünk oda az ő szeretetének forrásához.